Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Tízes liturgiát fogjuk énekelni, a 62. oldalon található meg az énekeskönyvben.
Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Uram, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz a te színed előtt. Ismertesd meg velem az utat, melyen járnom kell, mert hozzád vágyódik az én lelkem.
Dicsőség az Istennek a magas mennyekben, Fiúnak, Szentléleknek,
tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenésekor adatik nekünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben járt értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Az Úr Isten, imáron.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség és jó akarat embernek, lélek bűnét Bárány Jézus elvette. Téged áldunk, Atya, Fiú, Szentlélek.
Imádkozzunk! Urunk, ébressz fel minket kegyelmed világosságával, hogy megismerjük meg váltónkat, és teljes szívünkkel ragaszkodjunk hozzá, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai napra az egyházi esztendő utolsó előtti reménység vasárnapjára kiírt oltár előtti felolvasású rendelt igét, amit megírva találunk Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt második levelének első fejezetéből a harmadik verstől a 12-ig a következőképpen. Tesszalonikabeliekhez írt második levél, első fejezet, harmadik versétől olvasom. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik minnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, melyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, mikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtetek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon, mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, mikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével. Hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Amen. Isten szavára válaszul, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek, és Isten tiszteltünk folytatásaként az 502-es éneket énekeljük az énekes könyvünkből. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szentigét, amit megírva találjuk Dániel próféta könyvében, a 7. fejezet 9. és 10. versében a következőképpen. Azután ezt láttam. Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, és annak kerekei, mint az égő tűz. Tűzfolyam fakadt, és áradt ki előle, ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összegyűlt a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, tegnapi napon, a munkás csendes napon is, az aznap ége alapján az volt előttünk, hogy az utóbbi időben egyre inkább aggodalommal nézik az emberek a híreket, hallják a híreket, az eseményeket, mert egyre több olyan dolog történik, ami arra utal, hogy hát forrong ez a világ, és nem tudjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Ugye itt van az orosz-ukrán háború, itt van Izrael küzdelmei a Hamas ellen, és hát látjuk azt, hogy közben Kína, mint egy nagy hatalom, kezd erősödni, és hogy ezt Amerika hogy nézi, meg hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogy tárgyalnak, vagy hogy nem tárgyalnak egymással. És ijesztőek ezek a gondolatok, amikor ezekbe belegondol az ember, hogy mi lehet ebből, mi fakadhat mindebből, hogyha ez tovább gyűrűzik. És hát nem szoktunk ezekhez a gondolatokhoz, nem szoktunk az ilyen hírekhez egyébként. Úgy távol, mindig is voltak háborúk, de amikor itt a szomszédban, meg amikor így annak a veszélye is fönnáll, hogy ez tovább terjed majd, akkor elgondolkodunk. És nagyon jó ilyenkor, amikor megijedünk, aggodalmak töltik el a szívünket, Istenhez fordulni. És az ő igéjét olvasni. Mert ő, az ő lelke által, az ő igéje által megfelelő nézőpontba helyezi ezeket a dolgokat. Megfelelő megvilágításban. Különösen itt Dániel könyvében láthatjuk ezt, hogy ezeket a hatalmi dolgokat a megfelelő helyre teszi az Isten igéje. Ugye Dánielről tudhatjuk azt, hogy ő babilóniai fogságban élt. Nebukadnezár király, amikor meghódította Jeruzsálemet, már az első hullámban elvitette a vezető embereket, többek közt Dánielt is, és ott élt fogságban. Idegen uralom alatt, idegen kultúra, idegen nyelv, idegen vallás vette őt körül, és mégis azt látjuk itt Dániel könyvének az első 6 fejezetében, hogy Dániel és az ő barátai is egyaránt, amikor hűségesek voltak az Istenhez, akkor az Isten megtartotta őket. És láthatjuk azt, hogy hogyan tudtak az Istenre mutatni ebben a helyzetben is, hogyan tudtak bizonyságot tenni a vezetők előtt, a királyok előtt is, és hogyan tudtak megmaradni az Úrban. Sőt, nem is akármilyen helyzetbe kerültek, ugye vezető pozícióban lehetett Dániel. Egy idegen uralom alatt. Úgy, hogy az Úrhoz hűséges volt, úgy, hogy nem hajolt meg az idegen istenek előtt, és a különféle nyomások, és különféle szelek előtt. Ezt láthatjuk tehát Dániel könyvének az elején, és itt a 7. fejezetben, amiből ezt a részt olvastam, az jön elénk, hogy Dániel egy látomást látott, egy álmot álmodott. Fontos ezt látni, hogy akkoriban Isten álmokon, látomásokon keresztül is szólt. Most már itt van előttünk a teljes Szentírás. Isten elsősorban az ő igéjén keresztül szól hozzánk. Persze felhasznál más embereket, körülményeket is, meg lehetne sorolni, de itt van a teljes Szentírás, és ezen keresztül beszél velünk az Isten, mert az Isten beszélni akar velünk. És amikor olvassuk az igét, nyitott szívvel olvassuk, vagy hallgatjuk az ige hirdetést, akkor Isten szól hozzánk. akkor Isten beszél velünk. És akkoriban Dánielnek egy külön kinyilatkoztatást adott Isten álmon, látomáson keresztül. És ez egy nagyon furcsa álom volt, hogyha itt a 7. fejezetnek az előzményeit olvassuk, itt ennek az igeszakasznak az előzményeit, azt olvassuk, hogy a tengerből különféle vadállatok jöttek elő. Először egy oroszlán, amelynek sas szárnyai voltak, aztán ennek az oroszlánnak kitépték ezeket a sas szárnyait, és aztán talpra állították ezt az oroszlánt. Utána előjött egy medve, amelynek a szájában három borda volt, és sok húst evett ez a medve. Aztán jött egy párduc, amelynek szintén szárnyai voltak, és utána azt tűnt fel, hogy ennek a párducnak négy feje van. Utána még ijesztőbb és még félelmetesebb vadállat jött elő, amelynek vasfogai voltak, amelyekkel rágott, és összetaposta a maradékot, és 10 szarva volt ennek a vadállatnak, meg aztán jött egy újabb szarv, aminek ráadásul szemei voltak, meg nagyokat mondó kérkedő szája, és ehhez hasonló furcsaságon. Ugye hát ez, hogyha így olvassa az ember, akkor úgy nem sok mindent ért belőle, és hogyha mi ilyeneket álmodnánk, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy fú, hát ez egy rémálom, túl sokat ettem este esetleg, és akkor emiatt hülyeségeket álmodok, vagy rémálmom van. De hát Dánielnél nem ez volt a helyzet, hiszen ő tudhatta, hogy Isten az, aki ezeken keresztül szólni akar hozzá. És nagyon megijedt, amikor ezeket az álmokat látta, különösen amikor ezt a negyedik fenevadat. És miről is van itt szó? Dániel sem tudta első körben. Érdekes dolog ez, pedig előtte ő volt az, aki a királynak az álmát is meg tudta fejteni, persze Istennek az útmutatása alapján. De most, amikor itt van előtte ez az üzenet, nem értette. Egyszerűen csak megdöbbent és félt mindattól, amit látott, amit tapasztalt. De nem maradt ennyiben, hogy akkor most retteg, és akkor azt sem tudja, hogy miről van szó, hanem megkérdezte ott valakitől, a látomásában egy angyaltól, hogy mit jelent ez? Mi ez? És jó megkérdezni Istentől, amikor nem értjük a dolgokat, akár az életünk eseményei során, vagy az igében, hogyha nem értjük a dolgokat, akkor kérdezzük meg Istentől, hogy Uram, mi ez? Uram, mi történik itt? Miről van itt szó? És az Úr megadja a választ, megadja a megoldást, hogyha szükségünk van arra. Aztán lehet, hogy azt mondja, hogy ennek még nincs itt az ideje, vagy nem jó a kérdés, most másról kellene beszélni. De amire szükségünk van, azt megadja, azt elmondja, és Dánielnek itt szüksége volt arra, hogy megértse, hogy mit jelentenek ezek a vadállatok, hogy mi történik itt, és ezért az Úr elmondta neki az ő angyalán keresztül. Ugye a tenger az a népeket jelöli. És a népek közül előjöttek különféle hatalmak. Az oroszlán a babilóniai királyságra utalt. A szárny az a gyorsaságra utalhatott, hogy gyorsan terjeszkedett ez a hatalom, és az, hogy kitépték a szárnyát, majd pedig talpra állították, és olyan volt, mint egy ember, ez eszünkbe juthat erről az, ami történt Nebukadnezár királlyal. Ugye emlékszünk, hogy ő nagyon gőgösen kiállt oda a palotájára, és akkor végnézett a birodalmán, és megállapította, hogy ő mekkora király, milyen hatalmas uralkodó. Hogy ő ezt mind megszerezte, és ez mind az ő erejéből fakad, és akkor az Isten megmutatta neki, hogy mire tud ő jutni, hogyha ő elveszi tőle a hatalmát. És megmutatta neki, hogy egészen állati sorba lesüllyed ő nélküle. És tényleg így is történt, hogy teljesen eszét veszve, mint egy állat úgy élt Nebukadnezár, mindaddig, amíg el nem ismerte, hogy az Úr az egyedüli Isten. És erre utalhat ez, hogy a kitépett szárny földre kerül, de aztán felállítják őt. Aztán ott van a medve. Ez a méd-perzsa birodalomra utalhat, és az a három borda a szájában arra, hogy hogy a babiloniai hatalmas birodalmat, annak minden részét leigázták. Aztán jön a leopárd, a görög uralom, a görög birodalom. Ugye ennek is szárnya van, ami tényleg a sebességre utalhat, hiszen Nagy Sándor pillanatok alatt meghódította az akkori tulajdonképpen egész világot. Ez az ember 32 évesen hunyt el, majdnem 33 évesen, és néhány év alatt leuralta az egész világot. Egyszerűen döbbenetes az a sebesség, amivel terjedt az ő hatalma. És azután jön ez a negyedik, ez a nagyon furcsa hatalom, ez a nagyon furcsa vadállat, ami a római birodalomról beszél. És érdekes, hogy utána nincs folytatás ezek között, a vadállatok között, pedig mondhatjuk, hogy hát a római birodalom már réges-régen szétoszlott, de mégis úgy ír erről az ige, mint ez a végső uralom, ami újra és újra majd előtör. Ami újra és újra majd előjön. És tulajdonképpen minden mai nagy hatalom valamilyen módon a római birodalomnak az utódja. Erre utal ugye ez a 10 szarv is. Sokféle jelkép van ebben, most erre nincs idő erre kitérni. De ugye ezek a hatalmakat jelentik, akár királyokat jelentik, sokféle jelentése, sokféle magyarázata van ezeknek az összetett képeknek. És hát félelmetes volt, amikor ezzel szembesült Dániel. Eleve az álom az félelmetes volt. Hát még a magyarázat, hogy akkor ezek királyokat jelölnek. És amikor ott volt ebben a félelmében, akkor az Úr nem hagyta ebben az állapotában, mert miután bemutatta neki ezeket a fenevadakat, ezeket a vadállatokat, elé adta azt a képet is, ami most itt van előttünk az igében. Ott van Dániel az idegen uralom alatt, ott van Dániel ezekkel a képekkel, hogy mindenféle királyok, mindenféle vad uralmak jönnek és mennek egymás után, és az Isten elé adja ezt a képet, hogy ott áll a trón, és hogy ő az, aki uralkodik. Hogy mindezek közepette, mindezek felett az Úr uralkodik. Isten nem titkolja el azt, hogy ebben a tőle elszakadt világban milyen szörnyűségek fognak történni. De azt sem titkolja el, azt is elétárja, hogy nem kell megrettenni, nem kell félni, nem kell pánikba esni, mert mindezek fölött az Úr az, aki uralkodik. Dániel tehát ezt a megerősítést kapta a fogságban, és nagyon hasonlít egy-egy jelenet, amit itt olvasunk Dániel könyvében, a Jelenések könyvében olvashatóakra. Akkor pedig ugye János, az apostol, ott van Pátmos szigetén, számüzetésben, nagy keresztjén üldözés van, az Isten embereit üldözik, a római birodalom, és akkor is Isten eléad nagyon furcsa látomásokat, fenevadról is, meg mindenféle szörnyűségekről, de ott is újra és újra az jön elő, hogy de mindezek fölött az Úr uralkodik. A megöletett bárány uralkodik. Jézus uralkodik. És így adventre gondolva, nemrégiben pár évvel ezelőtt jött elém ez a gondolat, nagyon tetszett, és nagyon aktuális most ennek az igének a kapcsán is, hogy láthatjuk azt, hogy királyok jönnek-mennek, uralmak jönnek-mennek, de a mi Urunk jön. Ugye advent arról szól, hogy az Úr jön, az Úr eljön. Tehát királyok jönnek-mennek, hatalmak váltakoznak, eltűnnek. De a mi Urunk jön, érkezik, mert övé az uralom, övé a hatalom, és egyszer majd megmutatja ezt nekünk, nyilvánvalóan. De addig is újra és újra ebben erősít meg bennünket az igéjén keresztül. És itt ennek a látomásnak a folytatásában egyébként megjelenik az emberfia. ahogyan olvashatjuk itt a 7. fejezet 13. versétől, hogy láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és király uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és király uralma nem semmisül meg. Tehát itt olvashatunk az emberfiáról, és emlékezhetünk, hogy Jézus, amikor önmagáról beszélt, akkor sokszor azt mondta, hogy az emberfiával ez és ez fog történni. Önmagáról úgy beszél, mint emberfia, és azt gondolnánk, hogy amikor emberfiának nevezi magát, akkor az emberi mi voltát hangsúlyozza, de nem, hanem ő erre a Dániel könyvére, erre a proféciára utalt, hogy aki ott megjelenik, az emberfia, akinek mindenek felett való hatalom adatik, hát ő az. Ő az emberfia. Jézus az emberfia. És Jézus az, az emberfia, aki felemeltetik, akit keresztre feszítenek, és aki legyőzi az ellene törő hatalmakat, legyőzi a bűnt, legyőzi a sátánt, legyőzi a halált, és ezáltal meg tud bennünket is szabadítani mindezektől. És életet, új életet, örök életet tud adni nekünk. És amikor kérdezték, ugye ott a főpap kérdezte, hogy te vagy a Krisztus, az áldottnak fia, akkor Jézus azt mondta, hogy én vagyok, és meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. Meglátjátok az emberfiát, akiről Dániel beszélt, hogy eljön az ég felhőin, hogy ő uralkodik. És akkor ott a zsidó vezetők megszaggatták a ruhájukat, hogy ez Isten káromlás, pedig majd egyszer minden szem meglátja, ahogyan majd ő eljön újra. És ez az, amit elénk helyez tehát az Úr, hogy ő uralkodik mindenek felett, és jó, hogyha ezt belátjuk. És halljunk egy hódítótól néhány gondolatot, hogy ő hogyan gondolkodott Jézusról, hogyan gondolkodott az ő hatalmáról. John Abbott jegyzi fel Napóleonról az ő életrajzi könyvében, hogy egyszer beszélgetett az ő tábornokával, már ott a fogságában, számüzetésében, és ez a Bertrand nevezetű tábornok következőket mondta neki: nem tudom felfogni, uram, hogy egy olyan nagy ember, mint ön, hogyan hihet abban, hogy egy felsőbb létező emberi formát öltött, testtel, arccal, szájjal, szemekkel. És aztán hosszasan ecseteli ezt a dolgot, hogy ez számára miért hihetetlen, és mondja neki, hogy hát igazából ugyanolyan hódító volt, mint bárki más, tehát utalt itt Jézusra. És hát erre Napóleon mit válaszolt, itt a feljegyzések szerint? Kicsit hosszabb szakasz, de nagyon érdekes, ahogyan Napóleon beszél Jézusról és az ő hatalmáról. Azt mondja, hogy ismerem az embereket, és azt mondom, hogy Jézus nem ember. Felszínes gondolkodás hasonlóságot látni Krisztus, valamint a birodalom alapítók és más vallások alapítói között. Ilyen hasonlóság nem létezik. Aztán ezt mondja: emlegetitek Cézárt, Nagy Sándort, a hódításaikat, és azt a lelkesedést, amit katonáik lelkéből kiváltottak. De el tudjátok képzelni azt, hogy egy halott ember hódításokat hajt végre olyan hadsereggel, amely az emléke iránt hűséges és teljes mértékben odaszánt katonákból áll? A seregeim elfeledtek, pedig még élek. Ahogyan a kártágói hadsereg is elfeledte Hannibált, ilyen a mi hatalmunk. Egyetlen elvesztett csata, és széttöretünk. Bukásunk miatt elpártolnak mellőlünk barátaink. El tudják-e képzelni Cézárt, mint a római birodalom örökös császárát úgy, hogy a sírjából irányítja birodalmát, Róma sorsát kezében tartva? Hasonlóan van ez a világ is, amelyet meghódított a kereszténység. Hasonló Isten ereje a keresztényekben. Hasonló a hit és az egyház végrehajtó hatalma általi folyamatos növekedésének csodája. Nemzetek tűnnek el, királyok, de az egyház fennmarad. Micsoda az az erő, ami megvédte az egyházat a rátámadó embertömegek dühétől, és a korszakok zivatarától. Kinek a keze védelmezi az egyházat már 18 évszázada az őt fenyegető csapások elől? Nagy Sándor, Julius Cézár, Nagy Károly és én magam nagy birodalmakat alapítottunk, de mire alapítottuk lángeszünk alkotásait? Erőszakra. Egyedül Jézus Krisztus az, aki a birodalmát kizárólag a szeretetre alapította, és még ma is milliók halnak meg érte. Bármilyen Krisztuson kívüli létforma mennyire tökéletlen. Hol van az a személy, aki felett nem diadalmaskodtak az akadályok? Hol van az az egyén, akit még sosem irányítottak a körülmények vagy saját környezete? Aki sohasem adta meg magát a korszakoknak? Aki sohasem kötött kompromisszumot tradíciókkal vagy vágyakkal? Az első naptól az utolsóig ő ugyanaz marad. Mindig ugyanaz. Fenséges és egyedi, végtelenül határozott és végtelenül nemes. Most, hogy Szent Ilona szigetén vagyok, egyedül és leláncolva, ki fog harcolni és ki fog birodalmakat meghódítani értem? Ki osztozik az én balsorsomban? Ki gondol rám? Ki tesz erőfeszítéseket értem Európában? Hol vannak a barátaim? Igen, van kettő vagy három, akikben a hűség halhatatlan, akik osztoznak és vigasztalást nyújtanak a fogságomban. Ekkor a császár hangja elcsuklott, majd egy pillanatra elcsendesült, aztán tovább folytatta. Igen, ami életünk egyszer csak felragyogott, a királyi korona és a trón minden fényével együtt, a tiéd Bertrand visszaverte a ragyogást, ahogyan az aranyozott invalidusok dómja visszaveri a napsugarakat. De a katasztrófa megtörtént. Az arany csillogása napról napra tompább lett, a gyalázat és a balsor zivatara, amit naponta eláraszt, kioltott minden fényességet. Ez vár ránk, Bertrand tábornok. Hamarosan már a síromban leszek. Ez a sorsa nagy emberek osztályrésze, Cézári, Nagy Sándori és az enyém is, elfeledve lenni, mint ahogy a császárok és hódítók neve is a feledésbe merül. Hőstetteinket tanárok adják majd tovább tananyagként a diákoknak, és ítélkeznek felettünk elmarasztalással, vagy dicsőítéssel. Ugye milyen döbbenetes olvasni ezeket a szavakat, ezeket a gondolatokat, és milyen jó látni azt, hogy az ember belátja, hogy hát ő, ahogy elvesztette a csatát, kifaroltak mögül az emberek. Meg fog halni, akkor nem lesznek olyan lelkes követői, akik mennek tovább, és egyre több követője lenne. És Jézus Krisztus pedig meghalt, és mégis mennyi követője van, azért, mert ő nem akárki. És ő nem csak meghalt, hanem ő feltámadt, és él. És azt is láthatjuk a történelemben végignézve, hogy minden egyes hatalom, amely nagyra törekszik, az bizony fenevaddá válik. Úgy, ahogyan itt Dániel könyvében is olvashatjuk. És ezt láthatjuk a 20. század történelmében is. Ott volt a hitleri birodalom, ott volt a szovjet birodalom. Mindegyik mögött észre lehet azt venni, hogy ördögi, sátáni ideológia volt. Pedig egyébként olyan dolgokat hangoztattak, amelyek úgy jól csengtek, amelyek jól hangoztak, meg lehetett látni, hogy esetleg a gazdaság az erősödik, meg hát az a célunk, hogy az emberek egyenlőek lehessenek, és akkor elosszák a javakat, de mindezek mögött olyan ideológia volt, ami a sátántól fakadt. Hogy az Istennek a hatalmát azt megdöntsék, hogy Isten nélkül építsenek fel egy világot, amiben majd az emberek jól elélhetnek. És láthatjuk, hogy ebből mi következett. Hogy milyen következményei voltak ennek. És sokan azt mondják, hogy hát ez nem, azért ez túlzás azt mondani, hogy tényleg ezek sátáni erők, de a Wilhelm Busch-nek a neve is ugye ismerős sokaknak, a Jézus a mi sorsunk című könyve talán a leghíresebb, és tőle idézi Iccés István ezeket a sorokat, hogy Wilhelm Busch beszámolt egy szellemi összecsapásról, ami egy gestapó tiszttel történt, hogy számon kérték őt az ifjúsági munka miatt. És akkor a Busch azt mondta ennek az embernek, ennek a tisztnek, hogy nézze, itt egy világ süllyed el, és ön nem által egy ilyen dolog miatt ide rendelni. A férfi egyszerre nagyon komoly lett. Nekünk fontos ez az ügy, ide hallgasson. Mi pontosan megfigyeltük önt, és megállapítottuk, hogy egyetlen istentiszteletet vagy ifjúsági órát sem hagyott el. Amikor termeik és templomaik romba dőltek, lementek a pincébe, és ha beomlott a pince, berendezkedtek a következőben. Mosolyognom kellett. Hát igen, az evangélium diadalmenete megy tovább. A férfi felcsattant. És a mi világnézeti küzdelmünk is megy tovább. Akkor is, ha a világ elsüllyed. Egymás szemébe néztünk, és mindketten éreztük a másikban a félelmetes elszántságot. Ön tehát ezzel elismeri, mondtam lassan, hogy ennek a szörnyűséges időnek a témája Krisztus vagy az Antikrisztus? Ebben igazat adok magának. A kérdés csak az, hogy az önök elképzelt Jézus Krisztusa továbbra is fogságban tartja-e az agyvelőket, vagy pedig mi uralkodunk, és a mi világnézetünk. Egyedül erről van szó ebben az időben. Az összes többi csak kísérő zene. Tehát látjuk, hogy tényleg ez egy szellemi, lelki harc volt, aminek persze volt egy testi megnyilvánulása. Vagy aztán a kommunizmus mögött is ott van Marx, aki olyanokat mondott, hogy szeretnék bosszút állni azon, aki ott fenn uralkodik. Ugye ő volt a kommunizmusnak az ideológiai alapjainak a lefektetője is, és ilyen gondolatokkal volt, és egyetértett a párizsi forradalommal, az 1870-es párizsi forradalomnak, valaminek a jelszava az volt, hogy a mi ellenségünk Isten, a bölcsesség kezdete Isten gyűlölete. Tehát ilyen indulattal voltak ezek az emberek, és így építették föl ezeket az ideológiákat, amire ezek az birodalmak felépültek. És mondhatnánk azt, hogy na jó, de manapság azért nem ezt látjuk. Persze vannak diktátorok, meg vannak szörnyű helyzetek, de azért alapvetően sok mai nagyhatalom az például foglalkozik az elesettekkel, meg a szociális érzékenységgel, jogokkal, meg lehetne sorolni az emberi jogokkal, a kisebbségek védelmével, és azt látjuk mégis, hogy ma is igaz ez, hogy fenevaddá válnak azok a hatalmak, amelyek túlnövik önmagukat, és sokszor olyan hangzatosak ezek a dolgok, hogy a kisebbségnek a védelme, csak ezt is látjuk, hogy ennek keretében is megindul egyfajta keresztény üldözés Nyugat-Európában. Amikor mindenféle ideológiák mentén azokat az embereket elkezdik perbe fogni, akik az Isten igéhez ragaszkodnak. Ugye Finnországban volt ez a skandallum, hogy egy volt, talán belügyminiszter volt a Resenen, aki a gender ideológiával szemben annyit posztolt a valamelyik közösségi média oldalon, talán a Facebookon, hogy Isten igéje mit mond a szexualitásról, hogy férfivé és asszonnyá teremtette az Isten az embert, és hogy a római levélben hogyan beszél a homoszexualitásról, és ezért perbe fogták. És hosszú éveken keresztül tart ez a folyamat. Vagy Németországban az egyik lelkész, evangélikus lelkész hurcolták meg hasonlóan. És ne gondoljuk, hogy ez nem fog tovább gyűrűzni, hogy ez nem fog idejönni, és nem fognak ugyanezek a dolgok megtörténni előbb vagy utóbb, hogyha az Isten igéhez hűségesek leszünk, akkor hangzatos jelszavak mentén, akkor bennünket is elő fognak szedni. És ez nem tűnik jó jövőképnek, de mindezek között ne feledjük, amire az Úr itt készít bennünket, hogy ő az, aki uralkodik. Hogy az ő trónja megáll mindenek felett. És lássunk túl mindenféle hatalmakon, ideológiákon, mindenféle közgondolkodáson, és lássuk meg azt, hogy az Úr itt van, jelen van, és ő az, aki uralkodik. Az utóbbi időben most többször is volt szivárvány. Gyönyörű szivárványt láthattunk itt, ahogy mentünk a múltkor görögszállási istentisztelet, egy teljes, nagy, hatalmas szivárvány. Utána való napokban is a szinte vörös égbolton mutatkozott meg a szivárvány. És ugye a szivárvány az mindig Isten szövetségére emlékeztet bennünket. Sőt, ugye olvashatjuk az igében is azt, hogy az Isten trónja körül is szivárvány van. Tehát amikor a szivárványt látjuk, akkor ez is jusson eszünkbe, hogy Isten az, aki uralkodik. Ő az, aki uralkodik mindenek felett. És ezért vannak ijesztő dolgok, meg rémisztő, meg félelmetes események, amitől persze, hogy megijed az ember, de az Úr uralkodik. És ez jusson eszünkbe. És ezt nem elég csak úgy általában elismerni, hogy Isten uralkodik. Mert mindannyiunknak az életében ott van egy trón. És valaki ül azon a trónon is. És hogyha nem történik meg az életünkben a megtérés, ami azt jelenti, hogy én megvallom a bűneimet, és behívom Jézust, az emberfiát, akinek minden hatalom adatot menjen és földön, ha ez nem történik meg az életünkben, akkor az énem uralkodik, de igazából a sátán az, aki rángat engem, és ő az, aki a kárhozat felé visz engem. És ezért az Úr arra hív bennünket, hogy ne csak úgy külsőleg ismerjük el, hogy igen, Isten az Úr a világ fölött, hanem adjuk át az uralmat az életünk felett is neki. Hívjuk be őt a szívünkbe, hogy Uram, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ahogyan a mi atyánkban mondjuk, hogy az én életemben is legyen ez valóság. És hogyha ez bekövetkezik, ez az uralomváltás, hogyha ő ülhet az én életem trónján, akkor jöhetnek királyok, jöhetnek hatalmok, jöhetnek félelmetes dolgok, akkor megtapasztalhatom azt, hogy ő megtart engem az örökké valóságra. Amen. Imádkozzunk. Urunk, sokszor olyan félelmetes belegondolni abba, ami történik itt körülöttünk, és olvasva te igédet láthatjuk azt, hogy tényleg sok nyomorúság vár az emberiségre. De köszönjük, Urunk, hogy te mindezeket nem azért tárod fel előttünk, hogy rettegjünk. Te azt szeretnéd, hogy békességünk legyen. Hogy a nyomorúságok közepette is megláthassuk a te hatalmadat. És köszönjük neked, Urunk, hogy te uralkodsz, hogy te élsz örökké. Hogy a te hatalmadat nem tudják megdönteni. És köszönjük, Urunk, hogy hozzád csatlakozhatunk, hogy kérhetünk téged, hogy te uralkodj a mi életünk felett is. Hiszen nélküled elveszünk, hiszen nélküled reménytelen a mi életünk. Köszönjük, Urunk, hogy benned szabadulásunk van. Benned értelmet nyer az életünk, és benned célt találunk. Köszönjük, Urunk, hogy veled haladhatunk tovább, hogyha behívunk téged. Kérünk, Urunk, hogy ez hadd legyen valóság mindannyiunk életében. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, átúrítson
a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági és konfirmációi óra lesz. Vasárnap 3:45-től lesz imakör, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon szoktuk élőben közvetíteni, és ott lehet visszahallgatni a hanganyagok menüpontban korábbi felvételeket is. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre, vagy lelkészi látogatásra van szüksége, hogy ezzel is segítsék ezt a szolgálatot. Hirdetem, hogy tegnap munkás csendes napot tartottunk, hálásak vagyunk a segítő kezekért, és az elvégzett munkáért, és a közben megtapasztalt közösségért. Múlt vasárnap gyülekezetünk egy csoportja Fehér Gyarmaton szolgált az ott induló missziónak a keretében. Köszönjük a testvérek imádságát, és az Úr áldja meg az elvetett igét ott a testvérek között. Ma gyülekezeti délután tartunk, amikor itt maradunk istentisztelet után, és közösen elfogyasztjuk a hozott ételeket, várunk szeretettel erre mindenkit. És ugye a házas kört azt hirdettem az utóbbi időben, most többen itt vagyunk, akik jelezték, hogy szeretnének ebben részt venni, esetleg most beszélhetnénk erről, hogy akkor mikor, hogyan lehetne az első alkalmat megtartani. A gyülekezeti hírlevelünk következő számában november 25-éig várja Enikő, a hulajenikő@gmail.com e-mail címre a bizonyságtételeket, és kérjük a testvéreket, hogy bátran írják le azt, amit megtapasztaltak az Úrral, mert ez is egy nagy lehetőség arra, hogy sok emberhez eljusson az örömhír. Az adventi csendes napon, december 2-án, Horváthegyi Áron szolgál majd közöttünk igével, és az igehirdetés alatt majd gyermekfoglalkozás lesz. Ezután bizonyságtételekre lesz lehetőség, tehát erre is készüljenek a testvérek, kérjék el ezt az Úrtól, és délután pedig kézműves foglalkozással készülünk. És ebédre pedig fasírtot tervezünk majd. Az alapanyagokat megvásárolnánk, és azt szeretnénk kérni, hogy akik szívesen vállalnának egy-egy adagnak a kisütését, azt kérjük, hogy jelezzék Eszternek, hogy ő összetudja ezeket a szálakat hangolni. És kérjük, hogy aki teheti, az süteménnyel is járuljon hozzá így az adventi csendes naphoz. Hirdetem, hogy jövőre tisztújítás lesz az egyházunkban, és mivel Nagy Miklós lemondott a jelölőbizottsági tagságáról, így először a helyére kell választanunk egy testvért. A mai nap még fogadja az ajánlásokat Kovács Pál jelölőbizottsági elnök, és a következő vasárnap tartjuk majd a választó közgyűlést itt is, és Kisvárdán is. Hirdetem a további alkalmakat, ugye az adventi csendes napról már szó esett, ugye majd 10 órakor kezdődik ez az alkalom. A gyülekezeti szilveszter pedig majd december 31-én lesz. Biatorbágyi alkalmak közül női nap november 25-én, férfi nap pedig december 9-én lesz majd. Az imádság listát ajánlom a testvéreknek a figyelmébe. A testvérek kérték azt, hogy hordozzuk őket az Úr előtt. Tegyük ezt meg, és imádkozzunk őértük. Még hogyha nem is tudjuk, hogy miért kérték, legyen imádságunkban az ő nevük. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 326-os éneknek az első verszakát énekeljük. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy tied minden hatalom menjen és földön. És köszönjük neked, hogy téged a hatalmas urat, hatalmas Isten, mégis így szólíthatunk, hogy atya. Köszönjük, hogy Jézus nevében tehetjük ezt. És köszönjük, hogy őt elküldted értünk a világra. Köszönjük, hogy azért jött, hogy miértünk is meghaljon ott a kereszten. Köszönjük, hogy benne van a mi életünk, benne van a mi békességünk, benne van a mi bűnbocsánatunk, benne van mindaz, amire szükségünk van. És köszönjük neked, Urunk, hogy újra és újra lehetőséget adsz arra, hogy az uralmat átadjuk neked. Urunk, hogyha ez nem következett még be valakinek az életében, akkor hadd tudjon erre a döntésre eljutni. És hadd tapasztalja meg a szabadságot a te uralmad alatt. És köszönjük neked, Urunk, hogy ha már a tieid vagyunk, akkor nem kell félnünk, nem kell rettegnünk, akármi is érjen bennünket. Köszönjük, hogy a kezedben lehet a mi életünk, hogy tőled van a mi biztonságunk, békességünk. És köszönjük, hogy így helyezhetjük a kezedbe a mi szeretteinket, családtagjainkat is. Könyörülj rajtuk, kérünk, te őrizd meg a tieidet, és te szólítsd meg azokat, akik még nélküled gondolkodnak, nélküled élik a mindennapokat. Rád bízzuk, Urunk, a gyermekeket is. Kérünk, hogy a kísértések közepette te őrizd őket, és add, hogy a nagy kérdésekben tőled kérjenek és kapjanak választ. Hogy az életüket alapvetően befolyásoló döntéseket veled hozhassák meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy így bízhatjuk rád a gyülekezetünkben lévő gyermekeket is. Köszönjük, hogy most is itt vannak gyermekek körünkben. Köszönjük a babababa kört. Köszönjük a hittanórákat, a gyermekbiblia órákat, a konfirmandus órákat és az ifjúsági órákat. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat a gyermekeket, fiatalokat, akik ezekre az alkalmakra jönnek. És kérünk, Urunk, hogy te adj vágyat a többiek szívébe, add, Urunk, hogy szülők is indítsák őket, és hozzák őket, hívják őket ezekre az alkalmakra. És köszönjük neked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a családokat, házasságokat. Könyörgünk, Urunk, hogy te tartsd egybe a házassági kötelékeket. Rád bízzuk, Urunk, ezt a házaspári alkalmat is, amit már régóta tervezünk, ad, hogy megtaláljuk a megfelelő időpontot, módot. Adj ebben, kérünk, most bölcsességet nekünk. És köszönjük, hogy kezedbe tehetjük le, Urunk, a gyülekezetünket is. Köszönjük az alkalmakat, köszönjük, hogy te szólsz újra és újra. Rád bízzuk a hétközi alkalmainkat, rád bízzuk a vasárnapokat alkalomról alkalomra. Kérünk, hogy te vonzad magadhoz az embereket. És köszönjük, Urunk, hogy ide jöhetünk eléd mindenféle nyomorúságunkkal, nehézségünkkel. És köszönjük, hogy eléted hordozhatjuk azokat, akik betegségekkel küszködnek. Akár a mindennapokat így élik az otthonaikban, akár kórházban vannak. Urunk, kérünk, hogy te legyél az ő gyógyítójuk, te erősítsd őket. Köszönjük, hogy benned bízhatunk, és te tudsz ezekben a helyzetekben is erőt adni. És rád bízzuk azokat is, Urunk, akik lelki gyötrelmekkel élik a mindennapjaikat. Urunk, nálad van a szabadulás, nálad van a békesség, add, hogy ezt megtapasztalhassák, hogy hozzád kiálthassanak, és újra és újra szembesülhessenek a te erőddel, a te hatalmaddal. És köszönjük, Urunk, hogy egész egyházadat a kezedbe tehetjük le. Kérünk a vezetőkért, hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni, merjenek hozni, rád figyelve. És ugyanígy hozzuk eléd a világi vezetőket is. Te látod, hogy micsoda felelősség adatot nekik is. Urunkat, hogy ezzel jól tudjanak élni. És köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk, hogy tied minden uralom, minden hatalom. Köszönjük, hogy veled tekinthetünk előre, és tőled kérhetjük a békességet a különféle háborúságokban, és kérhetjük azt, hogy legyen meg ezekben a te akaratod. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád kiálthatunk, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor te nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és énekeljük a megkezdett 326-os éneket tovább. Vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet.